1981. november 14. Baka.
Hogy, de most már mondom, hogy szegény családból, sok gyermekes családban születtem. 1892. november 2. akkor születtem. És aztán sokan voltunk gyerekek. Hát bizony a szegényes állapotban voltunk, ám bár nem kopláltunk már azért, mit ennénk volt, mert hát a szülők jó munkások voltak, stb. De ha mégis ugye a szegény nagy családnak, ha igen bőven nem jut, legalábbis ruházkodásra nem igen jutott. Egy pár lábbal itt, meg egy pár valami, egy öltönt vettek Bőrsi vásáron Simon Júdáskor őszre, azt tartotta egész esztendeig, ameddig tartott, addig eltartotta, ha nem tartott, akkor aztán már itt labdivált az ember. Hát, mondja, nem. Na és aztán, amit már előbb is mondtam, hát 11 éves koromig voltam a szülői háznak, aztán akkor eltért a nagybátyám, a szüleimtől, köszönöm kérek. Eltért a nagybátyám a szüleimtől, hogy örökbe fogadnak, már azoknak családjuk nem volt. A nagybátyám, am meg az akkori papnak, a Flok papnak, Floknak így a, annak a sógora volt. És ott laktak a plébánián. Hát én ott nevelkedtem föl 17 éves koromig. Ma főnyőtt, kaszás, legény, gyerek legény volt, amikor ma elgyettem tőlük. Közben meg is volt 909-ben meghalt a Flok pap, az akkori pap. Aztán a nagybátyámnak is elszölött a plébániáról Gyönnyi, mert már kapott választottak, aztán ott foglalt el, hivatalt meg a foglalt el aztán a plébániát. Nos, én még ha egy kicsit már akkor kinyílt a szemem, eszem, és aztán, ha ingyen akarok dolgozni, mondok, akkor elmegyek haza, mert már édesapám is meghalt akkor 16 éves koromban, 907-ben halt meg a édesapám. Így a édesanyám valahogy a 40-42 éves volt még akkor, aztán sok gyerekkel özvegyén maradt. Ha. Aztán azért is csöllött, hogy úgy mondjam, elmennem a nagybátyám, mert ha sokan voltunk. Nos, aztán, mivel hogy özvegy állapotban volt anyám, a nagyobb gyerekek, a bátyáim, azok még az egyik katona volt, a másik elment Bognár, ipart tanult, a harmadik valahol, mint gazdasági cselét szolgált valamelyik gazdánál. Már én voltam az idősebbik, még nálamnál kettő volt fiatalabb, egy-három évvel volt fiatalabb. Másik nőtestvérem, amely 6 évvel volt fiatalabb, hárman még a legfiatalabbak voltunk otthon. Én élek. Már csak én élek a 6-7 családból. Egy elesett a hadifogságba Oroszországba, nem mind fronton, hanem fogságba került, aztán ott halt meg valahol, Érikuszba, vagy nem tudom én mellett. Kerületbe, vagy minek hívják az ottani izét, beosztást. Na, és aztán közben katonasorba kerültem, aztán be is váltam katonának. Úgy kerültem el katonának is, hogy jóformán, hogy úgy mondjam, még akkor itthon csak olyan világ volt, hogy ilyen magamfajta gyerekek, annyira gyakorlatlan, próbáltalan volt még az ember, hogy azt se tudtam, hogy milyen a város, milyen a vonat. Elmentem azért, mert ma annyi eszem volt, hogyha egy is én gondolkoztam. Elmentem Dévényi kőbányába, dolgozni azért, hogy lássak vonatot, menjek vonaton, meg lássak várost, mert nem láttam el, hanem volt rá mód, hogyha az ember megismerkedhetett volna. Aztán így, ennél fogva, akkor ültem harmadszor vonaton, amikor elment, berökultam katonának, addig nem ültem vonaton. Kétszer voltam Dévényiségben anyával, úgy jöttem haza. Aztán még mondok harmadszor akkor voltam, mikor elmentem katonának. És a kújvárba rukkultam honvédhuszárokhoz. Hát ott bizony sanyarú élet volt, igen, olyan kemény élet, hogy a mai gyerekek be se vagyonnának tőle. Ott meg szabad mondani, hogy hogyan volt ottam, bele szabad beszélni. No. Olyan beszéd volt ottan a század parancsnokunk, mikor bejött reggel a laktanya udvarra, hát akkor vagy lehúzta a tiszti sapkáját a szeme, úgy, hogy a sírt eltakarta zorra a szemét, vagy fölcsapta a felhetéje, és azt mondja, ahol volt az első szava neki, hogy az apátok 700 paraszt, atya úristenit, hát még most se látok száraz huszárt. Mert az a száraz huszár lett volna, hogy ő volt akasztóban. Így jelentkezett reggel. Az csúnya egy goromba ember volt. Igen, de pokrót. Ellenben a többi tisztek ma általában, akik másik századoknál is, meg a mi századunknál is, voltak finom úri emberek, két főhadnagy úr volt, meg az a század parancsnok százados, ez valami Komárom megyébe való református vallású, származású volt, de csúnya goromba ember volt. Igen. Az nem is tudod szépen beszélni. Aztán, nehogy úgy mondjam, hogy ilyen ennyi gyakorlattal kerültem a katonának, a huszárokhoz, és azért mégis annyira bírtam a strapát, hogy még nem voltam 6 hónapos katona, már 2 csillagot vártak a valléromra. Tehát kellett fickándozni, hogy az ember ennyi tehetsége, ennyi gyakorlata, ennyi érzelmi akkor volt nekem. Igazán azt gondoltam, hogy annyi magam, itt értem meg magamat, hogy annyi érzem sincs, mint mikor bementem 6 éves koromban iskolába. Így kerültem huszárokon, azért 6 hónap múlva, mint 10-es jöttem haza szabadságra. Pedig ez a százados, mondom, mikor elküldött bennünket artistiskolára. Hát olyan kihallgatást tartott, hogy úgy gurultak a könnyeink, de megterülni se szabad volt, mert olyan kihallgatást tartott, hogy azt mondja, hogy azt csak megtartom még belőle, még eszembe jut máma is, hogy hát azt mondta, hogy ha valamellik rosszul viseli magát az iskolán, mert a másik, a törzsre mentünk el pápára, mert ezzel törzs ott volt. Hogyha valamellikre panasz jön az iskolából, hogy rosszul viseli magát, azt mondja, tudjátok meg, azt mondja, Jézus Krisztus a keresztfán meghalt, azt mondja, sokat számadít. De az, ahol semmi, azt mondja, hogy mennyit fogtok számadni, amellikre panadja. Ilyen szavakkal bocsátott el bennünket. Most aztán hát, hogy hogyan került el az ember a tisztiskolára, azért nem mondom, hogy ilyen gyakorlatlan, meg tudatlan fővel hogyan került el. Hát az Isten egészséget adott, meg elevánséget, nos ha elevánkedett az ember, meg minden, nos ha azért annyi esik volt azoknak már ottan, de tisztulaknak, hogy hát megismerték az embert, hogy abból is akar valami lenni, meg abból is akar valami lenni, már mikor válogattak bennünket, berukultunk, betereltek bennünket a Föderes Lovardába, nos, valami 60-an voltunk, rukultunk oda. Nos, mikor válogattak ki bennünket a tisztulak, már 300 volt Ések Újvárba, 4-5-6 század. Nos, úgy egyeztek meg a század parancsnokok, hogy először a 4. század választhatott, már a ujoncokból választ, a csoportból, aztán a 5. század, aztán a 6. század, és így tovább. Még el nem fogyunk. először választotta a 4. század 6-ot, aztán a 5. század, mikor én század parancsnokon választott először, ha mindjárt én rám mutatott, az a kis piros gyerek, az a gyerek, fiam, minden, ajde, látom mögé. Tehát én fiam lesz. Így szólított meg. Na, hogy aztán mit látott rajta, mit lehet, mit tudom én. Csak ő a hozzá, hogy aztán ott is érdeklődtem én utána, hogy már a legközelebbi oltisztektű, hogyha 15 szakaszvető, stb. Hogy hogyan születnek itt a altisztek? Kik lesznek itt a altisztek a jövőben? Mert ha ezek, akik itt vannak, ezek majd leterelnek, ha valakinek majd lenni ső. Azt mondta, a legközelebb egy tizedesen jóra való gyerek volt, az nem volt olyan buta gyerek, valami szlovák gyerek volt, igaz? De valahonnan mostani Szupavának nevezik, akkor Tomfa neve volt neki magyarul. Valahonnan onnan való gyerek volt, valami izének tanult, ahogyan mondta. Ilyen vasúti, már ilyen altisztnek, már ilyen más, akkor még sok polgáriskola volt, vagy hogyan mondjam, ha talán azt tanult, hogy ilyen valamilyen vasúti alkalmazott akart belőle lenni, de különben jóra való gyerek volt. Úgy hitták, hogy Letkó Károly. Szóval erről beszélek, hogy ez olyan barátságos, jól álltő gyerek volt. A többiek durvák voltak. Nos, ezzel tudtam egy kicsit értekezni, hogyha ettől tudakultam meg, hogyan születnek itt altisztek. És azt mondja, hogy hát hogyan születnek? Hát úgy születnek, hogy aki iparkodik, aki jól szót fogad meg, elvégzi a kötelességet, meg stb. Hát, hogy aki alkalmas lesz, hát majd azokat jelölik. Előre jelölik maguknak, meg figyelik, jegyzik, hogyha melyik másik hogyan tanul, hogyan iparkodik, nem követel valami rendellenességet, és így tovább. Aztán a jelölteket, azokat aztán külön veszik, aztán naponta külön gyakoroltatják. Úgyhogy először le kellett lovagolni, gyakorolni a többi ujoncokkal, aztán amikor az ujonc lovaglás megvolt, akkor jött a százados úr, az aztán a jelölteket külön vette, egy órás lovardát tartott. Hát aztán olyan voltam, mint a Szodoma Gomorán a jégető, aki ezt egy kibírta, hát az aztán a kibírta többit is. Aki ezt a tűzkeresztséget kibírta, az aztán a kibírta többit is. Úgyhogy voltunk jelöltek valami 10-en, mikorra elkölött mennyi, akkor kapkodba tudtak valakit az amilyenek voltak, ha eszeszenny olyan, a tíz jelöltből egyedül magam maradtam az elmenésre. Már ezrettős iskolára elmenésre. Akkor kapottak, már volt olyan, aki nem mondom, hogy mind úgy állt, hogy nem oda való volt, már volt kettő igen jóra való gyerek, egyiket valami vanyának hívták, tardoskeddi volt, de valami jó gazdának a fia, azt főmentették, nyírba hát a apja, főmentették, volt is ott a Érsekújvárban, volt az apja neki, volt nálunk, láttam, mikor ott volt az apja a laktanyában, kivel, mivel tárgyult ottan, csak hogy öliga hozzá, hogy valahogy kikönyörögték. A másik meg volt valami Ürgevince nevű, az is, ha igaz, oda való volt, tartoskedni. Valami oknál fogva az is elmenekült onnan, hogy azt is főmentették, miért csak az is elmenekült. Volt meg olyan, aki megszökött, az már nős volt, az meg annyira kölött neki a haza, hogy az meg megszökött. Az meg megbüntették, aztán nem való volt artisztiskola hasonló. Volt meg olyan, amelyik úgy feltörött, hogy négy kézláb mászott a udvarra, nem tudott felállni, mert olyan lett alfelel neki, mint a pecsénye. Ott, ha igaz, egy fehér rezső nevű gyerek volt, finom gyerek volt, igen, órás foglalkozása volt neki. Az úgy eszetelőtt, hogy abból nem lett ember, az még irodában ülnéke való lett, az annyira megsemmisült, hogy ott a utáraknál a lovaglás gyakorlaton. Nem is ültem lovog, sohasem. Nekem sem ment jól, nem könnyen. Majd arra is rá kerül a sok. Egy meg volt közülünk a jelöltet közül, egy siófoki gyerek, valami jó gazda gyerek volt, úgy hitte a Pintér Imre. Ez gazdaságiskolát járt, valahol Siófokon vagy Csepszelén, valahol ott van gazdaságiskola. Szóval finom gyerek volt, no. Ez is úgy megsemmisült, hogy mikor én lövésziskolára elkerültem a főadnagy úrra, a Bruck királyi dalra, ez a siófoki gyerek, ennek eljött a főadnagy úrnak a lovápolónak. Én mint tanoncnak mentem, ő még mint lovápolónak. Nos, elég hozzá, hogy mit tetszett elét kérdezni? Hogy én tudtam lovagolni. Én lovagolni nem tudtam, már nem is plébánám, amikor voltam, ott voltak lovak, de hát én nem ültem a lovahatán sohasem, és néha élni kattam, és stb. Már akkor még gyerek voltam, mikor már 16 éves koromban, akkor meg már ökrész lettem, már kosis volt, már idősebb legény, akkor már ökrös véres lettem, már ökrökkel jártam, úgyhogy aztán én még kosis nem voltam. Nos, elég hozzá, hogy a lovaglású, nekem sem ment könnyen a lovaglás, de az előbb mondtam, hogy a finom ember volt az egyik főhadnagy úr, Meissner Gyulának hívtak, ami meg valami Váci vasúti tisztnek pia volt, az a Meissner főhadnagy, az finom ember volt. Úgyhogy azt tudott az embernek, vagyis már ilyen magamfajta eszű gyerekeknek a nyelvén tudott beszélni, meglátta a hibát, meg aztán azt is tudta, hogyha hogyan kell a hibát orvosolni. Meglátta. Nos, egyszer, amilyen lovaglunk, már a délelőtti olyan lovaglás volt, benn volt a főhadnagy úr is, nos, megszólított engemet, mint lovagoltunk, hogy Zsolnai huszár hozzám. Ilyen, így beszéltek vele, na így szólította a fendet. Oda lovagulok elé, olyan szóval bizonyos távolságra, három méter távolság legyen a lófej és az illető között. Ott legtisztelök az ember, és jelenkezni kell, hogyha a főadnagy úr a parancsát, főadnagy úr alázatosan jelentem a parancsát, teljesítettem. Aztán majd mondja, amit akar. Azt mondja, hogy te fiam Zsolnai, azt mondja, te olyan jó kinézésű gyereknek látszol, azt mondja, de rosszul ülsz, azt mondja, rosszul ülsz. Azt mondja, nézd, ha valami kemény tárgyat, követ, vagy almát, vagy hasonló, ráteszél egy másik kemény tárgyra, deszkára, azt ott megrázod, az kocsogni fog, nos, ütődik. Te is ebben a hibában, hogy azt mondja, már először megfogd engedelmet, megfogdozta így a combomat, meg ezek izmokat itt. Az ijegységtől, meg a hogy hívjátó, merev volt, kemény volt. Azt mondja, nézze, neked is keményít a csontok, meg a izmokat megkeményíted, azt mondja. Nos, ahogy futalottam a ló, fölrázasztam, így keményen ütődik a nyerekhely az embernek a ülőkéje, nos, azért rász föl, azért ülök rosszul. Megmagyarázta, hogyha meg kell engedni izmokot, hogy lazán legyen, azt mondja, gondolj arra, azt mondja, hogyha egy csomó sarat beleteszül a tenyeredbe, azt ott rázogathat, az nem fog felugrálni neked, az lazán marad, rátapad a tenyeredbe, azt mondja, de így kell, azt mondja, a ülőkével, így kell a nyárige ülni, akkor nem fog fölrázni. Na, próbálgatja az embernek, és ahogyan, keservesen, ahogyan megy hát. Aztán alig telt el egy hét, két hét, akkor már megint megszólított, hogy hát, na látod, most már ez jó vagy, most már ez jól is. Nos, ha így kezdtem el lenni, én is jelölt, artist iskolát jelölt. Úgyhogy előbb már mondtam, hogy hát a 10 jelöltből csak egyedül magam maradtam, már a jelöltek közül, aki elkerültem az altész iskolára, a többit úgy kapkodtak ezt, amilyen akkor ma amilyen volt, olyan sűjtek el. Na és aztán elkerültem altész iskolára. Hát ott megint csak úgy volt, hogy hogyan se, hát mit láttak bennem, mit se, vagy mit láttuk rajtam, mit se. Csak örülj a hozzá, azt vettem észre, hogy hát ha valami fontosabb mozgás, gyakorlat volt, vagy már összefüggő testületbe kellett gyakorolni, akkor mindig azt úgy szólította a iskola parancsnokunk, főhadnagy, Horváth főhadnagy volt, hogy Zsolnai huszár, gyülekeztekre szakadt, mert akkor huszároknál nem sorakozó az én szó volt, hanem gyülekező. Mikor ezek között menni, ma sorakozni vonalba, fejlődött vonalba, akkor azt vezényelték, hogy gyülekező. Aztán akkor mindig én rám bíztak a szakaszt, hogyha én gyülekeztessem. Azt értelettem. Jöjjön hozzá, hogy ahogyan telt, úgy telt a altész iskola idő. Az őrmesterünk is szigorú volt, igen, már ott altész iskola, szigorú, mind a éles borotva. Kaptam tőle egy jó nagy nyakont is, még most is rágondolok, még most is érzem. Pedig csak jóformá semmiért. Csak azért, hogy a lovagló nyerek alatt a pakrót, hat rétű volt. Az a hat rét annyit jelent, hogy hat sorra volt összehajtva. Aztán annak úgy kellett lenni, akár a lóháton, a nyereg alatt, akár a nyereg állván, amikor pihenőbe teszi az ember, hogy annak a sarkainak, szíleinek pászulni kellett, amikor a rétes tésztát elvágja a késre, hogy annak nem szabad volt egy centivel, fél centivel kisebbnek lenni, mint a más, kisebbnek legyőznek, mint a más. Nos, hát persze a huszároknál is a mozgás mindig rohamba ment rajta-rajtába. Nos, mikor bevonultunk, lenyergeltünk, aztán raktuk a nyerges kamarába a szerelvényt, mindenik a maga helyre, minden ló nyeregnek meg volt a számozva a hele, mindenik raktam maga helyre. Nos, aztán az őrmesternek meg abból volt a dolga, hogy hát körüljárt a nyerges kamarát, hogy melyik él, hogyan van, milyen állapotban a lószerelvény, nyeregszerelvény. Ezt bekiált nekem az istállóba, hogy Zsolnai parancsőrmester úr. Hét, hogy gyere után, bemutatotta nyerges kamarába, ki az a nyerek? Mondok, az enyém. Oravágott, büdös, az apát, néha Istenit azt mondja nekem. Ennyi volt az egész. Pedig nem volt nagy hiba, nem volt annyi hiba rajta, mint a körmön mennyi. Még csak annyi csalám, mint a félkörmön. Hát, elszörült viselni, csinálok vele annyi. Bátorsága nem volt, hogy visszavágtam volna. Mert az akkori ujoncoknak még nem volt annyi eszik, hogy föl is lehet valamit jelenteni, meg még visszabeszélni is lehet, már arról aztán szó nem volt, hogy ott még esetleg azt is mutatja, hogy nekem nem tetszik. Arról nem lehet szó. Nos, aztán telt múlt az idő tovább. Nos, az őrmester, aki engemet akkor nyakon vágott, ha egyik röggel begyen a laktanyába, mint ott sűrögtünk, forogtunk, jöttünk, mentünk a folyosón, kicsi végezte maga dolgát, akkor megint megszólított, hogy Zsolnai parancsőrmester úr, jöjjön be fiam hozzám az irodába. Ezt mondta. Én meg úgy megütköztem, úgy. Furcsa esett, hogy ez az ember, aki olyan éles, mint a borot vagy, aki ezelőtt két héttel engem nyakon vágott, máma meg önszóval fiamnak szólít. Akkor szólított önszóval először. Győj meg hozzám irodába, menjük irodába. Ott ül az asztalnál a székén. Azt mondja, hogy fiam azt mondja, nem akarna tovább szolgáló lenni. Én erre nem tudok jelenleg érdemleges választ adni, már jóforma azt se tudom, hogy mit jelent a továbbszolgálat, meg hát a hozzám tartozóim ma nem tudottam, vagy nem tudnak róla semmit, hát önállóan nem csinálom meg, hogy tovább szolgáló leszek, vagy nem leszek. Azt mondja, azért már akkor előleszám léptetve tizedessé. Mondok, csak akkor leszek előléptetve, ha tovább szolgálatot jelentek. Nem azt mondja, előléptetve előlesz, így is, úgy is, de mondok, ajánlonnám azt mondja, hogy hát, hogy legyek tovább szolgáló, már hogy hát mégis nagyobb, több előnybe részesítnek, meg a fizetés, a rólfizetés is már. Úgyhogy, ha akkor tovább szolgálatot jelentek, akkor rólfizetésért már, szóval a fizetésért szolgáltam volna végig a katona időmet, a 6 évet. Így meg, mikor már 4 éves őrmester voltam, akkor is kaptam naponta 70 fillér zsoldot. Úgy meg kaptam volna első hónapban legalább legkevesebb 300 korona havi zsoldot. Így meg, mikor már 4 éves őrmester voltam, még akkor is csak 70 fillér napi zsold volt. Úgyhogy 21 koronát kaptam egy hónapra. Na de akkor már nem lehetett rajta segíteni, hogyha akkor tovább szolgálatot jelentek, amikor ő szólított, akkor fölvettek volna. Mikor már én akartam, hogy vegyenek fel, mikor már láttam, hogy hát így is úgy háborúban itt kell lennem, hát akkor mi legyek 70 fillér zsoldi, de már akkor, mint őrmester, nem vettek föl, mert úgy is magas volt a őrmesteri létszám. 6 évig voltam a katonaközelék alatt. Hát, ugyan katona voltam, hát aztán akkor nem mindig a laktanyában voltam, hanem jóformán, hogy úgy mondjam, nem is voltam én sokáig egy helyen sehol se, mert 3 hónapig voltam altisztus, 3 hónapig voltam újonc Észak-Újvárban, 3 hónapig voltam altisztiskolás Pápán, 4 hónapig voltam lövésziskolás Brukkirázilán, 11 hónapig voltam harcéren, 5 hónapig voltam utána kórházba, egy folytába, utána aztán 1-2 hónapig megint a Pápán a törzsné, ezret törzsné, utána megint elvezényeltek műszaki iskolára, akkor aztán még műszaki kiképzettek, beosztottak megint, mikor akkor kitört a románok haratizentek. Nos, a románok ellen fölött mennyi beosztottak a menetszázadba, akkor ki fölött mennyi menetszázadba Romániába. Ott megint megsebesültem. Azután megint voltam 4 hónapig egyfolytában kórházba. Második sebesülésem után. Illetve először azt mondtam, hogy 11 hónapig voltam kint, akkor megsebesülve jöttem, az a Kolozsvárra kerültem kórházba. Ott voltam 5 hónapig egyfolytában fülkezelésen, fülhártyaroncsolást kaptam a gránátrobbanástól, és ezt 5 hónapig kezelték, most is azóta se hallok rajta. Nos, aztán, hogy másodszor kiszerültem, akkor megint megsebesültem, megint utána 4 hónapig voltam kórházba. Aztán onnan hazajövök, valameddig megint voltam a törzsnél, akkor megint elvezényelt, mert közben lelovasították a lovasezredeket, úgyhogy likvidálták a lovállományt. Akkor a lovasságot is át kellett képezni gyalogságnak, de ha a huszároknál nem volt gyalogsági oktató, aztán ilyen magamfajta fiatal katonákat, már fiatal altiszteket, meg akik alkalmasak voltak, elvezényeltek gyalog altisztis iskolára. Minket először kiképeztek ott, valahol Inután, Fehér megyében Inután rendszeresítették a gyalogkiképző iskolát. Ott kiképeztek, aztán jöttünk haza, kicsi a maga ezredjéhez vonultak be, aztán ott berekúrtatták a pótsorozott újoncokat, aztán azokat kellett kiképezni gyalogságiakra, aztán azokat küldezték a pótlásról a harcéret. Nos, így aztán, mikor már vége lett ennek a nótának is, akkor én is kikerültem megint újból a menettel Marmarosba, Rufinszkóba. Már akkor már háború utolsó évei voltak, már valahogyan 16-17, már közelgetett a orosz forradalom már a 1917-ben, no, közelgetett, nos, majd az országból ki vezényelték, kimenetették a jóformán az összes katonaságot ma oda Marmarusba, készen létbe, ha ott töltöttünk valahogy a esztendőt, a másfél esztendőt, ilyen tovább képző tartalék hadseregnek nevezték. Nos, aztán amikor kitört a forradalom, aztán a hama-hama fegyverszünetet töröttek, meg nem tudom én, mit csináltok már a parancsnokságok. Elég hozzá, hogy hát a cári hadsereg, a cári hatalom fegyverszünetet kötött, nos közben jobb kezet nyújtotta egyének a németeknek, nos behívta a németeket azért a lázadók a forradalmára kellett. Úgyhogy aztán a németek, meg az osztrák-magyarok mentek, osztrák-magyar csapatok mentek a vörösök ellen harcolni. Ilyenféle alakulatok, mint a miánk volt, milyen olyan pótsorozottak, mert akkor már csak olyan lehetett sorozni, amilyen volt, ilyen süketeket, vakokot, meg minden. Volt köztük bizony olyan is, aki vak volt. Jelentem neki, hogy nevetem most is, hogy ami lőni tanítottuk, ha nem a jobb szemével szerzett, hanem a bal szemével. Közben odajött a laktanya parancsnok, Aladrés úr, nos azt mondja, hogy ha Zsolnai, ez a olyan azt mondja, ennek bal szemmel szerzett. Mondok neki, Aladrés úr, Aladrésre jelentem, nem lát, muszáj neki bal szemével szerzett, mert a jobb szemével nem lát. Azt mondja, ha nem tudja, azt mondja, hogy hát a Tótnak azt mondja, 9 nap múlva nyílik ki a szemem, mint a macskáért. Majd kinyílik a szemem, azt mondja, majd lát, azt elment tovább. Ilyen esetek voltak már akkor. Na, még meg aztán visszatérlek oda, hogy a harci csapatok azok mentek a bolsevékok, illetve a forradalmárok ellen harcolni. Minket meg vonultattak utánok rendfenntartó alakulatoknak. Ma oda be Oroszországba. Úgy kerültem Oroszországba. Ott is töltöttem 3 hónapot, de ott meg olyan állapot volt, hogy azt nem is mondom bele. Nem jó foglalkozásom volt, az egyáltalán nem egyezett össze a foglalkozásom, már ottani katonai foglalkozásom, a természetem már nem egyezett össze egyáltalán. Nos, aztán, hogy előbb azt mondtam, hogy nem egyezett a természetemmel az ott lévő foglalkozás, közben a politikai helyzet bent az országban is rosszabbodott, kezdett a nép lázongani. Nos, hát ahova próbálták fenntartóztatni a lázadást, hogy szaporították, hogy csendőrtestületet már az országban. A parancs jött, hogy aki megfelelő egyének, akik akarnak, hát jelentkezhetnek magyar királyi csendőr szolgálatra. Annak a cári pártiak még valamennyire uralkodtak, bizonyos részen. Már akkor még nem állt fönt az a rend, hogy hát talán egyet országot a forradalmára foglalták volna el, és azok parancsoltak volna már. Akkor még ahol a forradalmárok voltak ott, azok parancsoltak, ahol nem voltak ott, meg a cári uralom bérjek parancsoltak. A cári család abban talán akkor nem írt, mert azt a forradalomkor legyilkulták, mi csinálták őket. Nos, mondom, hogy parancs jött, hogy hát akik megfelelő egyének, még akik akarnak, ha jelentkezhetnek magyar királyi csendőrszolgálatra. És én meg kaptam rajta, hogy ezen a címén át tudtam onnan menekülni, mert egyáltalán nem tetszett, mert az a hír is járt, hogy hát elvisznek bennünket Törökországba, török frontra, bevagonéroznak Ogyesszába, illetve behajóznak, aztán átmegyünk Törökországba ottani harcokhoz. Nos, magamban már azt éreztük, hogy ma háborúnak utoljáját járjanak, Most menjünk át, még Törökországba, ott pusztul jelen az ember, hát. Szóval alkalom nyílt arra, hogy én innen meglóghatok. Nos, ami ezt a parancsot, hogy hát, szóval parancs, írásbeli parancsot, hogy aki akar, ha jelenkezhetik csendőrszolgálatra. Nos, én ennek mindjárt láttam, hogy én ennek a föltételéknek megfelelek, nos, jelentkeztem. Ezt az írásbeli parancsot a századnál következő három napon föl kellett volna olvasni a század előtt, parancsiadáskor. De mivel, hogy aki csendőrszolgálatra jó, a katonának is jó, ott is. Nos, hogyha felolvasták volna, akkor a fele század jelenkezett volna csendőrszolgálatra, és ott hagyta volna a századot. Tehát így nem olvastatták föl. Én előlem meg nem lehetett elcsúszni a írásbeli parancsot, mert én meg a szolgálatvezető őrmester voltam, tehát én olvastam minden nap írásbeli parancsot, én nem szóltam senkinek se semmit se, hanem jelentkeztem, beadtam a jelentkezési nyilatkozatot, nos, szolgálatilag, nos, elküldtük haza Magyarország. Igen, ám, de azt csinálták, hogy valahol állt, valahol elfogták a jelentkezést. Közben jött ez a, amit előbb beszéltem, ez a rablógyilkosoknak a letartóztatásai. Ott meg összegyöttem az ottani magyar csendőr járőrrel, már parancsnokságon, már volt én tábori csendőrség a magyaroktól. Összegyöttem, összeismerkedtem. Nos, azt mondja, nem baj, azt mondja volna, hogy jöjjön el hozzám, mert abban a városban laktak, amik. Nos, majd megírjuk, mink azt mondja, majd én elküldöm, azt mondja, majd elmegy, és azt mondja, jó lesz maga, azt mondja, csak így jöjjön el. És aztán elvittem, hogy hívja, hogy egy alkalommal elmentem oda, és ha megcsináltuk a újból a belépési, illetve a nyilatkozatot, nos, elküldték a csendőr szolgálati úton, nos, egy hónap múlva megjött a leterelési parancs. Jött a parancs, hogy hát, én ottan közeles vagyok leszerelni, ekkor meg akkor, szeptember 1-én Magyar Királyi 5. csendőr kerületnél jelentkezni tartozom. Az annyi volt, hogyha milyen felszerelés, milyen ruházatot, stb. Vagyok közeles oda vinni, és így tudom. Aztán 1918. augusztus 20-án ültem ott vonatra, akkor jöttem el onni. És szerint a pozsonyi 5. csendőrkerületi parancsnokságon jelentkeztem. Ott a beosztást vártam, aztán beosztottak, és ipolyságra kerültem csendőrszolgálatra. Szóval ott írt a ipolysági csendőrszolgálaton, írt a magyar forradalom, akkor lett vége az első világháborúnak. Hogy hívja Andrássy, vagy nem, Károli Mihály volt a fő forradalmár, vagy hogyan mondjam, azt hirdették, hogy hát le a fegyvert, nem akarok katonázni, mindenki ellopta a fegyvert, aztán utottak haza. Arról nem is beszélek többet, hogyha mi van, miféle rumlé volt akkor, csak hogy elég hozzá, hogy hát. Aztán akkor omlott össze az első világháború, aztán lett a Károli Nemzeti Kormány. Aztán minket meg hamarosan átszerveztek a Nemzeti Kormányhoz szolgálatba, aztán folytattuk tovább a szolgálatot úgy, mint azelőtt. Hogyan is történt. Ha ma olyan öreg vagyok, ma olyan gyenge a elméletem, hogyha ma nem tudok olyan jól egymás után kapcsolni. Csak elég a hozzá, hogy hát szóval folytattuk a csendőrségi szolgálatot úgy, mint azelőtt, már osztrák-magyar parancsnokság alatt, csak avval a különbséggel, hogy akkor már a magyar nemzeti kormány volt, aztán az osztrák is külön volt már akkor. A Csehország is levált a Osztrák-Magyar Monarchiából, meg a Szlovákia is levált a Osztrák-Magyar Monarchiából, úgyhogy a Szlovákia is különálló lett, meg a Csehország is különálló lett. Már akkor aztán olyan zűrzavar volt, már olyan politikai zűrzavar, hogy még megállapodott magalában álló minisztérium korma még nem volt, csak olyan bizonytalan, ideiglenes kormányok voltak. Úgyhogy Masaryk, meg a Beneš, meg a volt egy szlovák, Stefanis, igen, ezek voltak főfejesek, ezek kapkodtak a levegőhöz, kapkodtak a hatalomhoz, még aztán a Stefanikot valahogyan, hogyan sem, mit tudom én, eltették a láb alul, úgyhogy azután lett bekebelezve, illetve a jóforma úgy lett bekebelezve a Szlovákia Csehországot. Már ugye azt már tették tudni, hogy a Szlovákia is csak azóta áll a maga lábán, biztos maga lábán, amióta a 68-69-es zűrzavar volt, és akkor aztán a szlovákok is észrekaptak a Gusztávú, a Huszákú, az éle, észrekaptak, nos, akkor szóval követelték azt, hogy akkor egyeztek, meg akkor követelték ki a jogot arra, hogy hát ugyanolyan jóhoz élvezünk, ugyanolyan hatalommal vagyunk, úgy, minden sehelyek úgy, hogy nem érzi magát alantosnak se az egyik, se a másik. Addig még az szlovákok alantosak voltak a csehekkel szemben. Hogyan éreztük magunkat akkor? Hát igazat megvalva, mint magyar születési, magyar nemzetiségűek, hát abból a részből, milyen szempontból, már nemzetiségi szempontból jobb volt a magyaroknál már, hát otthon érezte az ember magát. Benne, úgy mondjam, a családban. Amikor meg aztán leszakadtunk a Magyarországról, hát egy ideig hát olyan bizonytalan. Mikor visszajöttünk a első világháborúból, édesanyámnak, ami megmaradt a elégett házból, hát csak az volt. Volt a szülőknek 10 magyar volt földje, ezen a édesanyámnak a haszonélvezete joga rajta volt. Nos, az édesanyámnak a joga címén, a haszonélvezete joga címén kezdtünk el ahol a 10 holt földdel dolgozni. Tehát gondolni való, hogy hát milyen, hogyan nézhetett ki az a gazdaság, ahol a özvegyasszony, a gazda, aztán meg háború van, világháború, hosszantartó világháború, a szülői ház meg földig ég, se lakás nem volt, a minden elégett, ami a lakásból meg a szérőben volt, nos hát a csendőrszolgálatból azért kellett nekem hazagyönni, már ipolyságról, hogy az elveszett honhelet érem, engem kényszerített a felelősség, hogy a elveszett honhelet hont alapítsa. Ma családi hont alapítsa. Gyerekek tüzet raktak a ólba, hogy meg akarták pörzsülni a kotlót. Nos, meggyújtották az almát, aztán augusztus 20-án írtó szárosság, nagy forróság, meleg volt, nos, 1-2-1 óra alatt elégett az egész mindenség. Úgyhogy én meg kim voltam a harctéren, a háborúba, és a szabadságra se jöhettem haza, mikor aztán utána valamikor télen hazajöttem szabadságra, hát először el kellett mennem a erdőre söprűnek valószínű, hogy csinálhassak söprűt, hogy elsöpörhessem a udvaron havat. Olyan állapotban jöttem haza, akkor háborúgó szabadságra, 1-2 napra. Nos aztán, hát ahogyan tudtunk, hát úgy, aztán újra elkezdtünk dolgozgatni ebben az édesanyám jogán lévő kis milyen olyan szegény gazdasággal. Aztán, amikor összevertünk, összeszereztünk, összeszedtünk egy-két ezer koronát, még emlékszik rá a csehszlovák, illetve nem csehszlovák, hanem a osztrák-magyar koronára, ezer koronásokra. Hát, azt meg levégezték, nos a falit visszatartották. Ha igaz az, az a osztrák-magyar ezer koronás. Nos, aztán az lett az első pénz devalvallás, vagy minek nevezték. Aztán tehát múlt az idő, akkor valahogy a, ha igaz, mikor önálló Szlovákia lett, vagy valahogy aztán, de egy szlovák pénz volt. Akkor azt megint bemondták, bizonyos kicsi összeget személyenként visszaadtak, nem tudom, hogy 500 koronát, vagy mennyit. A többit bemondták. Aztán van 13.500 korona, bemaradt a postabankba, ott felett beváltam, ott váltották be. Máig is ott van, ahogyan kegyet nem látta, én sem láttam az óraség. Azután egy idő múlva megint, ja, közben jött a 938, az akkor, amit addig összeszerezgettünk meg egy kis pénzt, már a hát köllött volna az a pénz, hogy az ember segíjen magán, de mindig, mikor egységként összegyűjtött az ember, mind a méheknek a mézet kiszedik a kasbú, akkor mindig megmondták az embert, elvették a pénzét. Akkor átjöttek a magyarok, akkor beváltották ezt a Szokol pénzt, vagy minek itt a Csehszlovák pénzt. Akkor beváltották egyet a 7, akkor 7 korona helyet kaptunk, 7 csehszlovák korona helyet kaptunk, egy pengőt. Akkor viszont igen szűkön lett aztán a pengő. Olyan szűkön lett, hogy olyan ritkán jelentkezett az embernél a pengő, hogy így. Na hát akkor aztán megint, de hát akkor még az a jobb lét meg volt, hogyha máma beváltották a pénzemet, akkor valamennyit még visszakaptam belőle, de hogyha én nekem hónap okvatlan pénz köllött, akkor vagy a marhámat eladtam, ha volt, vagy a disznómat eladtam, vagy volt egy-két őrfaj a háznál, nos, ha. Szóval akkor még tudtam pénzt csinálni valamiből. De aztán utoljára jött a 54-ben volt a, Anne 54-ben volt a utolsó pénzbe váltás. Akkor megfosztották az embert a vagyonától, a pénzétől, a földjétől, az állataitól, mindentől megfosztották az embert. Akkor 60 éves lettem, aztán, hogyha az ember becsületesen, tisztességesen meg akart élni, hát akkor keményen neki kellett fogni dolgozni, újra, 60 éves korom után. A mai 60 éves ember abba hagyja a munkát, elmegy nyugdíjba, ha úgy tetszik, hát akkor csak cigarettkázgat itt ott a melegszobában, meg tudom is én, meg a hüssön vizél pihenik, vagy tudom is én, mit csinál. Akkor még újra kellett küzdeni, dolgozni. Úgyhogy aztán még 22 esztendeig dolgoztam a JRD-ben, mint JRD munkát. Még 80 éves koromban a kazalok tetején jártam, kazalokat raktam, herekazalokat, meg az almakazalokat, 80 éves koromban, még ezelőtt 10 esztendővel. Mikor hazajöttem az első világháborúból, és elkezdtem avval a szülői föld, anyám joga alatt avval a szülői földdel, hogy úgy mondjam, gazdálkodni, akkor még fából készült borona volt, meg fagérindű, ekaszarva volt fagérindű, aztán meg bátokból volt a kormándeszka, aztán úgy kellett kitámasztani a sarok csavarok, úgy kell, hogy kitáboztani a bátok kormányzatát, hogy össze ne lapuljon. Fataliga, stb. Aztán meg házilag készült. Ma térzlánok nevezték, amit a igarra, a járomra ráakasztott az ember, meg beleakasztott a taligának a két ágok közé, taliga szárvának, taliga rúdnak a két ágok közé, ott foglaló sziget az ember beleszúrott, és aztán úgy vontatta az ember az esélyt. Aztán, ha amíg nem volt betanú, vagy az a tehén, vagy az a ökör, vagy az a fiatal ökör, addig egyik vezette a tehenet, vagy a ökröt, a másik meg tartotta el esélyt. Az okvatlan tartani fogni kellett eka szarvát, hogy el ne dőljön, mert különben a nem ment el eka a földbe maga, az tartani kellett állandóan. Még ha egy méternyi távolságra se ment el a földbe eka, fogás nélkül, már megtartás nélkül. Nos, aztán az a bátokból készült eka kormándeszka, az arra való volt, arra volt jó, hogy az nem pördítette a földet símára, hanem minden menet barázdát hagyott maga után. Aztán kézzel szórta bele az ember a vetőmagot a földre, aztán az bele csurgott a eke csinált barázdákba, és aztán úgy jobban bevette a föld a magot. Mert a barázdákba csurgott, nem a séma földre, hanem a barázdákba. Aztán olyan formán nézett ki, mint a ritka sorba vetőgép után, olyan formán nézett ki a vetés, mikor sikert. De persze ez távol se úgy nézett ki, mint a vetőgéppel vetett gabona, mert ha a géppel vetett gabona finoman sorba kell, aztán meg egyszerre kell, egyöntetűen kell, nem egyik máma, másik hónap, harmadik, még két, három hét múlva kell ki, az egyenetlen. A géppel vetés az egyenlően kell. No, aztán az ilyen szántást, aztán csak úgy lehet egy szántani, ahogyan a fogat, a tehén vagy a ökör elbírta húzni esét. Ha gyöngébb volt, akkor segélyebben lehetett szántani. Erősebb volt erősebb volt az energia, hogy úgy mondjam, akkor mélyebben lehetett szántani. Gyönge volt energia, akkor segélyebben lehetett szántani. Aztán a vetés, ha elvetette az ember a vetőmagot, aztán ebből a fából készült boronával megboronálta, azt megint csak, hogyha ha bírta a energia. Mondjuk, hogy ilyen apró magvakot takarni, meg kukoricát takarni, még máma is célszerű volna, máma is jó volna még az a borona. Bizonyos munkálatokra igen jó volt, de hát, hogy talajt művelni vagy megdolgozni, például arra ma az nem való volt, arra ma a fogas volt arra való szerszám. No, aztán ez a talajművelő szerszám, ez ment olyan 5, 6, 8, 10, 20 esztendeig, aztán egyszer csak megjött a vasaká, a bekerféle vasaki, ma gyártottak a gyártott vasakét, annak ma vasbú volt a taligája, vasbú volt a eke, gerindű, aztán meg keményem acélból volt a kormándeszka. Aztán azt ma, ha beállított az ember, aki mellett jó eke volt, jó szerszám volt, meg volt, aki beállította, értett az ember hozzá, hát az ma elment magánemberségéből, azt ma nem kellett mindig fogni. Azt ma be lehetett láncokkal, meg csavarokkal igazítani úgy, hogy az ma önállóan el tudott menni a eke. Akkor ma, ha éppen nekem meg kellett fogni a ökröt, hogy hát ott menjen, ahol én akarom, ha akkor addig ma elvesztettem esélyt, megvezettem ökröt, hogy oda húzzák, itt, ahova én akarom, hogy ott szántson nekem, én akarom, nem ahogy én akit fogom, ököl meg elmegy, ahol akar, ráviszi akit, és akkor, ahol én szántani akarok, amely úgy van üdvesen. Olyan 9-6-20-30-40 körül, akkor már kettős akim is volt, ma akkor ma annyira összeszedtem magamat, hogyha már a családdal együtt, hogy akkor már kettős akim is volt. Mert igen sokféle meg tudtam magam csinálni a háznál. Mindent, ami a háznál lévő szerszámokat, amit fából meg lehetett csinálni. Mindenféle szerszámot azt mind megcsináltam én magam. Taragalcsot, beleglét, létre, teknyőt, ilyen jármot, ma ökröknek kettes jármot, egyes jármot, vagy ehhez hasonlót, ami csak létezett, veszély kosarat, kézi kosarat, meg. Mindent, amit fából meg lehetett csinálni, azt én megcsináltam mind magam, úgyhogy még sok tárgyak vannak, még máma is házna, olyanok, amiket én csináltam. Még mindig megvannak. Urámai olyan keréksínekből, ilyen erős vasakból megvolt a ráma. Aztán egyikekkel előbbre volt, a másik meg utóbbra. Egyik itt volt a ráma, a másik meg itt jött a ráma, aztán két ráma össze volt ilyen zség, ilyen kötve, aztán a másik eken egy ide volt rá erősítve. Tispájlóam a födelás rajcsúrba, rosszul ugrott be a kurcél kalóba, őrmester úr ezt a huszát raportra, raport után az egyes aristomba. Az egyesben de kemények az ágyok, keményebbek, mint kis angyalom te nálod. Fejem alatt bankos, ha lesz bandeszka, kis angyalom nálad mégis jobb volna. Ma, igen, oda van ma, hangom már nem bírom. Én Zsolnay Zsitus, Bakán születtem 1892. november 12. és azóta is itt élek, itt lakok.